Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Kiédesedő tengerek és sósvízű óriás tavak Dél-Kelet-Európában. Magyar Imre előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. A felvétel 2005. áprilisában készült.
Egy dél-kelet-európai vízi túrára szeretném hívni a kedves hallgatóságot. Kérem, tartsanak velem! Az Égei-tengerrel kezdjük ezt a túrát. Az Égei-tenger területe az körülbelül 200 000 négyzetkilométer. A nagyságában tehát összevethető a Kárpát-medence méretével. Általában sekély vízű tenger, egy kilométernél nagyobb mélységek csak nagyon kevés helyen fordulnak elő benne. A sótartalma a tengervíznek az közel normál sós, egy kicsit sósabb, mint a normál 35 ezrelékes sótartalom, 38-39 ezrelék körül van. Megszámlálhatatlanul sok sziget található az Égei-tengeren, és ezeknek a szigeteknek egy része vulkanikus sziget, tulajdonképpen Görögország és Törökország partjait egy vulkáni szigetív köti össze. És most az egyik ilyen vulkáni szigetre indulunk ide, a Santorini szigetcsoportra. Behajózunk a szigetek közé, és egy meredek fallal körülvett egykori vulkáni kalderában találjuk magunkat, egy hatalmas vulkáni üstben, ami úgy jött létre, hogy ez a sziget egy tűzhányó volt valaha, és miután a magmakamra kiürült a tűzhányó alatt, a vulkán bele zuhant ebbe a lukba, és a helyén maradt meg ez a tengeröböl, aminek a közepén viszont már egy későbbi vulkáni aktivitás eredményeképpen megint egy kis sziget keletkezett. Tudjuk azt is, hogy ez a hatalmas kaldéra beszakadás mikor következett be, körülbelül Krisztus előtt 1500-ban. A régészek régóta feltételezik azt, hogy a pompás és virágzó minoszi kultúra Kréta szigetén ennek a kultúrának a hanyatlása, pusztulása kapcsolatba hozható a Santorini sziget felrobbanásával, közvetett vagy közvetlen kapcsolatba. Változóak a nézetek ezzel kapcsolatban, hogy önmagában az egy vulkánkitörés okozhatott-e olyan katasztrófát Kréta szigetén, több mint 100 kilométerre vagyunk Santorinitől, amely egy ilyen fejlett kultúrát tönkre tegyen, van, aki földrengéssel, van, aki szökőárral magyarázza, van, aki csak közvetett hatásokkal. Knossoszi királyi palotának a romjai Kréta szigetén láthatók a romok, de hogyha bemegyünk, akkor a belső terek a mai állapotokban is olyan lenyűgözőek, hogy az ember igazából bánja, hogy ez az egész dolog tönkrement, és ha megnézzük a rekonstrukciót, vagy ezt az életképet, akkor tényleg fáj a szívünk azért, hogy ebből milyen kevés maradt. Fantasztikus világ lehetett. Mivel, hogy ennyi vulkán működik az Égei-tengerben, ezért a tenger fenekén lerakódó üledékek is rengeteg vulkáni anyagot tartalmaznak, meg sziliciklasztitokat. Van-e mészkőképződés, karbonátképződés az Égei-tengerben? Hát van egy hely, Törökországban a Gökova-öböl déli partján, az úgynevezett Szedír-sziget, amelynek az egyik öblében fehér mészhomok található, óidos homok, de érdekes módon ez mind egy sziget, a szigetnek csak ebben az egy észak felé néző öblében borítják fehér óidok ezt a partszakaszt. Hát az egész Égei-tengerben ez az egyetlen olyan terület, ahol karbonátokat lehet találni. Most tovább lépünk az Égei-tengerből, és a Márvány-tengeren keresztül át fogunk hajózni a Fekete-tengerre. Azt az utat fogjuk követni, amelyet a görög mondabeli Jászon is megtett, amikor Péliász király, királya és nagybátyja parancsára elindult a kaukázusi Kolkiszba, hogy Aietes királytól elhozza a sárkányok által őrzött aranygyapjút. Jászon hajót csináltatott magának, ez volt az Argó, társaságot gyűjtött, hajóstársakat, és nekivágtak az útnak. Miért volt ez egy különösen izgalmas és kalandos utazás? A Krisztus előtti 7. század előtti görög hajósok számára több veszélyt is rejtett egy ilyen utazás, nem beszélve a idegen és barátságtalan népekkel való találkozástól volt két olyan természeti jelenség, amellyel meg kellett birkózniuk. Az egyik ilyen volt az áthajózás a Boszporuszon, a Márványtengerről a Fekete-tengerre. A Boszporusz egy nagyon keskeny és hosszú árokszerű szoros, amelyben a Fekete-tenger vize kifelé áramlik, a Márványtenger és aztán a Dardanellákon keresztül a Földközi-tenger felé. És abban az időben, amikor a hajókat evezőkkel húzták, ez bizony problémát jelentett, egy meglehetősen erős áramlással szemben hogyan lehet fölfele haladni. Később, a 7. század után rájöttek a görög hajósok arra, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, és igazából a gőzhajók megjelenéséig ezt a módszert használták. Ez a módszer az volt, hogy a hajóból leeresztettek egy ballasztot, néhányszor 10 méter mélyre, mondjuk egy kövekkel megrakott hálót, és mivel a Boszporusz szorosban, a felszín alatt pont egy ellentétes irányú áramlás történik, tehát a földközi tengervize megy a Fekete-tenger felé, az megfogta ezt a ballasztot, és húzta a Fekete-tenger felé, húzta maga után a kis hajót. Így lehetett megoldani az áthajózást. A másik természetes veszély, amely leselkedett a korai hajósokra, az volt, hogy a Fekete-tengeren több helyen van kénhidrogén és metán feláramlás. Ez helyenként annyira intenzív, hogy a víz felhajtó erejét annyira lecsökkenti, annyira átitatja a gáz, hogy képtelen a hajót megtartani. Ezeknek az ismeretlen csapdáknak elég sok görög hajó esett áldozatul. Itt egy Bulgária partjai előtt elsüllyedt görög hajónak a rakományát lehet látni, amforákat. De mi volt az oka ezeknek a kénhidrogén és metán feláramlásoknak? Ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz egy picit meg kell ismerkednünk a Fekete-tenger sótartalom viszonyaival és élővilágával. A parti zónában, a Fekete-tengerben egy nagyon gazdag élővilág található, nem olyan gazdag, mint a Földközi-tengerben, jóval szegényesebb annál, de hát virágzik az élet, nincsen semmiféle olyan körülmény, amely ezt megakadályozná. A sótartalom az 16-18 ezrelék. A Fekete-tenger víztömegének a felső 100-150-180 méterében. Lent azonban a mélységben ez a sótartalom 22,5%. Ez a különbség úgy alakul ki, hogy a Fekete-tengerbe befolyó folyók édesvize szétterül a tengerben, miközben a Boszporusznál a földközi tenger felől érkező sós víz kitölti a medence alját, és a nagy sótartalom különbség miatt akkora sűrűségkülönbség lép föl a két sótartalmú víz között, hogy nem tud átkeveredni. Nem jut oxigén 200 méternél mélyebbre a Fekete-tengerben, és éppen ezért magasabb rendű éles sincsen lent a mélységben. Ez a 16-18 ezrelékes sótartalom, ez a normál tengervíz sótartalmának a fele, ez a 22,5 ezrelék, ez pedig körülbelül a kétharmada. Mivel nincsen oxigén és nincsen élet a Fekete-tenger alján, ezért az oda leülepedő szerves anyagban dús üledékek úgy rakódhatnak le, hogy nem tudnak oxidálódni, egy oxigénmentes környezetben egy rohadás indul meg, és így keletkeznek azok a kénhidrogénes és metános feláramlások aztán a tengervízben, amelyek ezeket a problémákat okozták a régi görög hajósoknak. Nagyon érdekes, hogy a 7. század előtti görögök a Fekete-tengert Pontos Axeinosnak nevezték. A Pontos a görög nyelvben az a tengert jelenti, mint köznév, de hogyha tulajdonnévként használják, akkor érdekes módon a Fekete-tengerre vonatkozik. Az Axeinos pedig azt jelenti, hogy az idegennel szemben barátságtalan, vagy a vendéggel, a jövevénnyel szemben barátságtalan, lakhatatlan, valahogy így lehetne fordítani, ugye az idegen szó van benne, a xenos, a szóösszetétel második felében. Történészek azt mondják, hogy a görögök azért hívták így a Fekete-tengert, mert a Fekete-tenger partjain olyan vad törzsekkel találkoztak, hogy egyáltalán nem volt kellemes ez a találkozás, de ismerve a hajósok problémáit, nagyon elképzelhető az is, hogy esetleg ezek a problémák adtak okot erre az elnevezésre. Hát azt elmondhatjuk, hogy a Fekete-tengernek a mélye az igazán egy axein környezet, egy olyan, amely borzasztóan lakhatatlan és barátságtalan. De hogy milyen érdekes a szavak eredete néha. A 7. századtól kezdve mégiscsak megjelentek a görög telepek a Fekete-tenger partjain, főleg a milétoszfiak költöztek oda, és attól kezdve az odaérkező görögeket ugye szívesen látták, szívesen fogadták, és a tenger neve pont az ellenkezőjére megváltozott. Pontos Euxeinosnak kezdték nevezni. A hétvégén olvastam a kislányomnak a Brumi mesekönyvből a Brumi meséket, talán vannak, aki ismerik, és abban van ugye rossz csont, aki egyszer csak jó csont lesz, és van benne panasz muki, aki egyszer csak rendes muki lesz. Na, valami ilyesmi történt a Fekete tengerrel, a barátságtalan tengerből egyszer csak barátságos tenger lett, úgyhogy ma már, ha az Euxin medencét emlegetjük, akkor az a Fekete tengert jelenti, de érdekes módon az Euxin név ragadt rá erre a fajta üledékképződési környezetre is, erre az oxigén környezetre. Igazából ez egy axein környezet lenne, de mi Euxinnak hívjuk, egyszerűen azért, mert a Fekete-tenger medencét is Euxinnak nevezzük. 1988-ban megjelent egy nagyon érdekes könyv, amelyben két amerikai tengerkutató geológus, William Ryan és Walter Pittman azt az állítást fogalmazták meg, hogy a Fekete-tengernek ez a fajta hidrológiája, ez nem valami borzasztóan régi dolog, hanem mindössze 7500 évvel ezelőtt alakult ki. Azt állították, hogy a jégkorszak végén, tehát kb. 12500 évvel Krisztus előtt, a Fekete-tenger egy nagy édesvízű tó volt, amely magába gyűjtötte az eurázsiai északi részén levő belföldi jégtakaró olvadékvizét, több más víztesttel együtt, és lefolyással rendelkezett a Márvány-tenger felé, az pedig tovább az Égei-tenger felé. Tehát egy pozitív vízháztartása volt, egy normális, de igen nagy méretű tó volt a Fekete-tenger. 5600 évvel Krisztus előtt a helyzet megváltozott. A belföldi jégtakaró olvadékvizei azok ettől sokkal északabbra jutottak el az Északi-tenger felé, Lengyelország, Németország, az orosz tábla északi része területén keresztül, és ez a nagy Fekete-tengeri tó, ez sokat vesztett párolgással a víztömegéből, a belefolyó folyók nem tudták pótolni a párolgással elvesztett vizet, a vízszintje lejjebb szállt. Ugyanakkor a fokozatos jégolvadás miatt a földközi tenger vízszintje pedig emelkedett. Míg az első helyzetben, tehát 12500 évvel Krisztus előtt a földközi tenger vízszintje vagy 100 méterre alacsonyabb volt a mainál, ebben a pozícióban 5600 évvel Krisztus előtt már a Fekete-tenger szintje volt, körülbelül 100 méterrel mélyebben, mint a földközi tengernek a vízszintje. És ekkor történt egy katasztrofális esemény, ahogy ők ezt látják és elképzelik. A tengervíz utat tört magának a mai Boszporusz szoroson keresztül, és egy hatalmas, gigantikus vízeséssel, egy 100 méter magas vízeséssel ez a tengervíz bezúdult az édesvízű Fekete-tengeri medencébe, tóba. Azok az emberek, akik abban az időben a Fekete-tenger partvidékén éltek, azok azt kellett, hogy tapasztalják, hogy sós víz jelenik meg a tóban, és ez, ha nem is ijesztő sebességgel, de könyörtelen kitartással emelkedik naponta kb. 10 cm. Ilyen magas emelkedési ütemet számoltak ki a könyvnek a szerzői, azokra a területekre is, ahol egészen lapos volt a part. És az elképzelésük lényege az, hogy ez az élmény, ami az ott élő embereket érte, ez a folyamatosan emelkedő víz vezetett ahhoz az özönvíz legendához, amelyet a Bibliában is olvashatunk, és számos népnek az emlékezetében különböző formákban megmaradt. Természetesen a könyv megjelenése után komoly vitákat kavart, de úgy tűnik, hogy a viták inkább arra vonatkoznak, hogy mennyiben feleltethető meg ez az esemény a bibliai özönvíznek, vagy mennyi köze lehet hozzá, nem pedig arra, hogy ez az esemény valóban megtörtént. Tehát van annyi természettudományos, ha úgy tetszik, geológiai bizonyíték mögötte, hogy ezt az eseményt nem nagyon lehet vitatni. 2001-ben az amerikai Ballard professzor tengeralattjáróval végzett merüléseket a Fekete-tenger partvidékén, és csak ugyan a víz szintje alatt emberi települések nyomaira bukkant. Az egész kérdéskör, az egész probléma nyilván annyira érdekes, annyira csábító, hogy sokan hozzászóltak olyanok is, akik nem értenek hozzá igazából, vagy inkább úgy mondom, akinek nem szakterülete ez, de hát néha amatőröktől jönnek a legjobb ötletek, ez kétségtelen. Tavaly nyáron jelent meg egy könyv, két német szerzője van, Schoppe és Schoppe, és az a elképzelésük, elméletük van, hogy a bibliai özönvíz és Atlantis legendáját összekapcsolják. Az égei tengeri kirándulásnál nem említettem, hogy régészek régóta felvetették azt is, régészek és amatőrök, hogy a Santorini sziget felrobbanása és a krétai civilizáció pusztulása adhatta az alapot Atlantis legendájához. A mi német szerzőink úgy gondolják, hogy az özönvíz legendája és az Atlantis legendája tulajdonképpen egy és ugyanazon eseménynek a két különböző nézőpontból elbeszélt változata, hogy akik helyben élték meg az özönvizet, a vízzel borítást, azoknak ez egy katasztrofális menekülésre késztető özönvíz volt, akik távolról szemlélték, azok pedig egy virágzó kultúra elpusztulását látták, és ebből származna az Atlantis legenda. A német szerzők azt gondolják, hogy ez az Atlantis, ez nem máshol, mint a Fekete-tenger északi partvidékén virágzott valamikor, amikor ugye a tópartja, az édesvízű tópartja jóval délebbre húzódott ezen a területen, mint manapság, és az atlantiszi kultúra elterjedését Balkán-félszigetre, a Kárpátok vidékére, Törökország északi részére terjesztik ki. Úgy képzelik, hogy itt volt ez a virágzó kultúra. Hát nagyon érdekes kérdések ezek. Igazából nem tudom én sem, hogy a szakmai érvelésük mennyire helytálló, vagy mennyire nem, de érdekes, hogy mennyire foglalkoztatja az embereket ez az egész kérdéskör. Nekünk most tovább kell mennünk, hátunkra vesszük a hajónkat, és a Kaukázus előterében át fogunk sétálni a Kaszpi-tengerbe. Mert hogy a Kaszpi-tengerbe vízi úton máshogy nem lehet jutni, ha csak nem folyókon és csatornákon keresztül, mert a Kaszpi-tenger egy olyan tenger, ami nincs összekötve a világ tengerekkel. Tehát egy nagy tó. Miért hívják mégis tengernek? Egyrészt a méretei miatt, tehát a kiterjedése majdnem 400 ezer négyzetkilométer, tehát akkora, mint a Fekete-tenger majdnem. A mélysége az egy kilométert is meghaladja a déli medencében. Tehát a méretei tengeri méretek, és ezen kívül nem édes a vize, hanem sós. A vízének a sótartalma az kb. 13 ezrelék, tehát mondjuk egy harmada a normál tengeri sótartalomnak. Persze ez csak a déli és a középső medencére vonatkozik, az északi medence részben minden másképp van. Egyrészt ez egy borzasztóan sekély medence rész, ahol 10 méteres a vízmélység. És ez a sekély medence rész a beömlő Volga folyótól teljesen kiédesedik, bár ugyan a sótartalom határok évszakosan változnak, de hát itt messze nincs 13% a sótartalom, ez csak a déli és a középső részre jellemző. Ellentétben a Fekete-tengerrel a Kaszpitónak a feneke is lakott. Tehát itt olyanok az áramlási viszonyok, hogy kap elég oxigént a tófenék és van élet. Igaz, hogy sokkal szegényesebb, mint fönt, mert azért csak kevesebb az oxigén, de nem halott világ a Kaszpi-tenger alja. A Kaszpitónak az élővilága is különleges, olyan élőlényekből áll, amelyek tengeri eredetűek ugyan, de ma már a tengervizet ugyanúgy nem viselik el, mint az, hogy az édesvizet sem. Ez egy tipikus brakvízi élővilág, csökkentsúsvízi élővilág, amelynek a leggyakoribb vagy leglátványosabb tagjai két nagy csoportra sorolhatók, a szívkagylók, kardidé család, ezek a bordáskagylók, és a drejszenédé családba, ezek a simák. Egészen különböző életmódot folytat ez a két csoport. Ezek a szívkagylók, itt a hipanisról van szó, amely egy endemikus nemzetség, Kaszpitóra nézve endemikus, beássák magukat az üledékbe az erős lábukkal, és utána az üledékből csak a szifó tölcsérük végét lógatják ki, és úgy szívják be a tengervizet, amiből kiszűrik a táplálékukat. A másik csoport, a drejszenidé, egész másfajta életmódot folytat, egy vékony viszusz fonállal oda ragasztja magát különböző kemény tárgyakhoz, és ilyen csomókban, ilyen fürtökben helyezkedik el az ajzaton. Nem csak a mai Kaszpitóban jellemző ez a két társaság, hanem már ez korábban is így volt. A Kaszpitó partján, a tó régi üledékeiben a leggyakoribb fosszíliák ugyanúgy ezek a bordás szívkagylók és a sima kis drejszenák. Ez a mészkő, ez a kokina vagy lumasella, kora pleisztocénkorú, tehát megközelítőleg majd 2 millió éves, ezt Baku környékén bányásszák, és a város épületei az ókortól kezdve mind ebből a kőzetből épülnek, gyakorlatilag ezekből a kagyló héjakból, hiszen arról van szó, hogy ez a kőzet maga alig áll bármi másból, mint kagyló héjakból. A 12. századi torony épület vagy sírvansak palotája 15. századból, de ugyanúgy a mai házaknál is ugyanezt a könnyen faragható aránylag puha mészkövet használják, ez a legfontosabb építőanyag. Hogyha az Égei-tengernél és a Fekete-tengernél is beszéltünk egy-egy természeti katasztrófáról, amely az emberiség emlékezetében mély nyomot hagyott, akkor a szimmetria kedvéért a Kaszpitónál is beszélhetnénk ilyenről, de ami nekem eszembe jut ezzel kapcsolatban, az a természeti katasztrófa, amely ma zajlik a Kaszpitó környékén. Ugye az olajbányászat nyomai hihetetlen állapotok uralkodnak Bakuban és környékén, és hát az olajbányászat kint a nyílt tavon is folytatódik. Manapság talán már nem okoz annyi szennyezést, mint korábban, de arra senkinek nincsen pénze és elszántsága, hogy a korábbi olajbányászat nyomait eltüntesse. Ezek a változások igen komolyan veszélyeztetik a Kaszpitó egyedülálló endemikus faunáját. Vulkánok ugyan nincsenek a Kaszpitó környékén, mint az Égei tengerben, vannak viszont sárvulkánok. Na ez egy nagyon különleges valami, a világ sárvulkányainak legalább a fele itt található a Dél-Kaszpi medence környékén. Ezek úgy néznek ki, mint egy rendes vulkáni kúp, előtérben megint csak egy kellemes kis olajfette tócsa, autógumikkal, akkumulátorokkal, egyebekkel, közte legelésző tehenek, és háttérben egy iszap vulkánnak a kúpja. Ez ugyanúgy néz ki morfológiailag, mint egy rendes vulkán, csak nem lávát okált ki, hanem hígfolyós iszapot. A Dél-Kaszpi medence a világ egyik legvastagabb üledéksorával rendelkező medence, amely annyira gyorsan süllyed, hogy az üledékek konszolidálódása nem tudott lépést tartani ezzel, és most meglepően nagy mélységből, meglepően régen lerakodott üledékek törnek fel ezekben a vulkánokban. Általában iszap, de hoz magával mindenféle kőzetzárványt, olajat, vizet, gázt. És hogyha fölkapaszkodunk ennek a hegynek a tetejére, megnézzük, hogy milyen a kráter, hát ezt itt lehet látni a kráter körvonalát, és ugyanaz az iszap tölti ki a kráter belsejét, mint amiből a kúp felépül. Itt van egy föntről készített felvétel egy ilyen vulkánról, amelynek a kürtőjében így megül a víz, amit felböfög. Itt van egy másik, lehet látni, hogy a friss iszap kifolyik rajta. Ezek az ábrák becsapósak, mert igazából ezek nagyon kicsi szerkezetek, oda tettem egy órát, karórát mellé, hogy lehessen látni. Tehát ezek néhány deciméter magas kis puklik, amelyekből időnként felfeltör a víz, mint valami gejzírből, és a víz vagy az iszap így folyik le az oldalán. Érdekes. Jó messzire jutottunk, jöjjünk hozzá a Kárpát-medencébe egy kicsit, és foglalkozzunk geológiával, földtörténettel. Tehát a földtörténet néha szolgáltat rendkívül érdekes analógiákat. Én egy ilyen analógiának látom azt, hogy a Kárpát-medence földtörténetében volt egy időszak, a középső és a késő miocén, tehát ez nagyjából 10 millió év, mondjuk 16 millió évvel ezelőttől 6 millió évvel ezelőttig, ahol olyan környezetek váltogatták egymást, mint amilyeneken most végigutaztunk. Az első, a középső miocén első időszakában egy vulkáni szigettengerünk volt a Kárpát-medencében, sekély vízzel. A középső miocén második szakaszában egy a világtengerekhez keskeny csatornával csatlakozó, endemikus faunával rendelkező, mérgezett fenékvízű víztest foglalt helyet a Kárpát-medencében, a késő miocénben pedig egy tengeri méretekkel rendelkező sósvízű tó. Kérdés, hogy ezek az analógiák, ezek véletlenszerűek-e, vagy pedig van bennük valami törvényszerűség? Azt gondolom, hogy van, illetve biztos, hogy van, de ennek a megértéséhez egy picit korábbra vissza kell lépnünk, azért, hogy megnézzük, hogy milyen lemeztektonikai folyamatok zajlottak le térségünkben, dél-európai térségben, a mezozoikontól kezdődik. kezdve. A mezozoikum végén az egykori déli kontinens, a Gondvánát alkotó kontinens darabok észak felé mozognak, és ahogy elérik, megközelítik, aztán majd elérik Eurázsiát, megkezdődik az eurázsiai hegységrendszer felgyűrődése. Körülbelül 20 millió évvel ezelőtt bekövetkezik a teljes blokkolódás Afrika és Európa, Arábia és Anatólia, India és Ázsia között. Ez az időszak, amikortól kezdve már száraz lábbal is át lehet kelni egyik kontinensről a másikra, és amikor már magas hegyek emelkednek ki a kontinensek határán. Tehát úgy lehet rekonstruálni a történteket, hogy Európa déli részén kialakul egy magas hegylánc, amely a korábbi nagy Tétis-óceánt két részre osztja, egy délire, amely ma a földközi tenger, és egy északira, amelyet Paratétisznek neveznek. A Paratétisz története tulajdonképpen nem áll másból, mint a földközi tenger, az északi tenger, vagy az Indo-Pacifikus térség felé megnyíló és bezáródó kapcsolatok történetéből, illetve a Paratétisznek az egyes részmedencéi közötti kapcsolatok kialakulásától és megszűnéséből. Ami általános jellemzője a Paratétisz medencéknek, és nagyon gyakran megfigyelhető, az a szemimarin, ilyen féltengeri viszonyoknak a megjelenése. Tehát amikor a tenger, világtengerrel való összekötetés beszűkül, a sótartalom megváltozik, esetleg endemikus élővilág alakul ki az adott medencében. Nem teljesen egyedülálló ilyen szempontból a Paratétisz. Dél-Amerika miocénjében is van egy hatalmas medence a frissen felgyűrődő Pacifikus hegységrendszer meg a kontinens magját alkotó masszívumok között, ami ilyen szemimarin, félig tengeri, félig csökkensósvízi, tavi környezetek meglétét mutatja. Sok vita folyik arról, hogy mekkora lehetett a tengervíznek a szószoros értelmében vett befolyása ebbe a medencébe. Most megnézzük azt az időszakot a Pannon-medencében, a Kárpát-medencében, amelyről beszéltem, azt látjuk, hogy csak ugyan a legidősebb szakaszban, a középső miocén elején normál tengeri viszonyok vannak, utána ugyanolyan viszonyok alakulnak ki, ugyanolyan szemimarin viszonyok, mint amilyen ma a Fekete-tengert jellemzi, és a késő miocénben pedig nagyon hasonló viszonyok ahhoz, mint amilyen ma a Kaszpi-medencét jellemzi. Gyorsan végigszaladnánk ezen a három különböző környezettípuson, ami a Kárpát-medencében kialakult, néha-néha visszautalva a modernkori analógiákra. 16 vagy 15 millió évvel ezelőtt azt látjuk, hogy egy szigettengerünk van a Kárpát-medencében. Rengeteg vulkán működött ebben az időben, azért, mert az európai kontinens pereme alábukott a Kárpát-medencét alkotó kéregdaraboknak, és ezért egy andezitis vulkanizmus indult meg a két lemez határán, és ennek a vulkanizmusnak a nyomait ma is megtaláljuk, az egyik legnagyobb ilyen vulkáni komplexum a Börzsöny, amelyet Karácsony Dávid 2000-ben úgy rekonstruált, hogy egyetlen hatalmas beszakadt kaldera található a hegységben, és a magas Börzsöny egy későbbi vulkáni aktivitásnak lenne a kúpja. Nem tudok ellenállni a kísértésnek, hogy mellé tegyem ezt a Santorini képet. Igazából méreteiben is ez a nagy kaldera maga 10-12 kilométeres átmérőjével megfelel a Santorini megfigyelhető kaldera átmérőnek. De hát nem csak a felszínen vannak nekünk vulkanitjaink, hanem, ahogy ez a térkép mutatja, a felszín alatt is rengeteg vulkáni kitörési centrumot lehet azonosítani a miocénben. Most Léder Zsolt rekonstrukciója a Pásztori vulkánról, a Kisalföldről, ez lenne a Rába folyó. Egy hatalmas, a Börzsönynek megfelelő méretű rétegvulkán van itt eltemetve több kilométer mélységben a Kisalföld alatt. A vulkáni tevékenység annyira jellemző volt a Pannon-medencére ebben az időszakban, hogy Charles Lyell a geológiát tudományosan megalapozó munkájában, a Principles of Geology-ban úgy emlegeti az akkori Magyarországot, mint a miocén vulkanizmus típus területét. A vulkáni hamu nyugat felé egészen az Alpi előtérig eljutott, tehát Bajorországban a mai napig megvannak ezek a hamu rétegek, amelyek a Kárpát-medencei vulkanizmus eredményeképpen ülepedtek le ott. Ha sok is a hasonlóság a kora középső miocén Pannon-medence és az Égei medence között, azért vannak nagyon komoly eltérések is természetesen. Ezek leginkább talán az éghajlat különbözőségével magyarázhatók. Itt ugyanis a középső miocén első felében sokkal melegebb éghajlat uralkodott, mint az Égei medencében manapság. Hiába szeretünk oda menni Görögországba napozni, meg fürödni, ez a mostani meleg az nem fogható ahhoz, mint ami itt a középső miocén elén a Kárpát-medencében volt. A Cannidae családba tartozó halat igen kényes arra, hogy milyen éghajlati viszonyok vannak, csak ott fordul elő, ahol az év legcsapadékosabb hónapja legalább 150 mm csapadékot ad, és legalább 20 Celsius fok középhőmérsékletet produkál. Na, ezek a halak megjelentek Európában ebben az időszakban. Mutatják azt, hogy igazán nagyon meleg kellett, hogy legyen. Az Égei medencében ugye nincsen mangrove vegetáció, mint ahogy viszont nálunk volt ebben az időszakban, és a tenger élővilága sem olyan az Égei tengernek, mint amilyen nálunk a kora középső miocén tengernek volt. Pekteneket lehet látni, hatalmas tengeri sünöket és korallokat, korallzátonyok is előfordultak abban az időben nálunk. Igaz, hogy nem nagy zátonyok, de aránylag sok helyen meg lehet őket figyelni. Visszautalok arra, azt mondtam, hogy az Égei tengerben egyetlen egy öböl van, ahol karbonátos óid képződést lehet megfigyelni. Hát ezt az illúziót is elrontotta egy tanulmány, ami 2 évvel ezelőtt jelent meg az egyik geológiai folyóiratban. Azok a szerzők ugyanis azt mondják, hogy ő szerintük már pedig igaz az a legenda, miszerint ezt az óidos homokot, ezt úgy vitték oda, és nem ott termett, méghozzá Egyiptomból. Egyiptomban, Alexandriától nyugatra van egy partszakasz, ahol természetes módon képződnek ezek a karbonát óidok. Igazából a földközi tengerben csak itt. És a kőzetani vizsgálat azt mutatta, hogy valószínűleg innen származhatnak a Szedír-szigeti óidok. A magyarázat pedig az lenne, amit a helyiek régóta mondanak, hogy ezt a partszakaszt Kleopátra strandnak hívják. A geológusok számítása szerint valóban elképzelhető, hogy ezt a homokot Kleopátra kedvéért Marcus Antonius szállította annak idején. Kiszámolták, hogy 15 római gabonaszállító gája elég lett volna ahhoz, hogy ezt a mennyiséget oda elvigyék. Hát ki tudja. A középső miocén második felében megváltozik az ősföldrajzi helyzet a Kárpát-medencében és környékén. Előáll az a helyzet, amire utaltam, egy nagy tenger alakul ki a Paratétisz helyén, amelynek csak igen szűk és vitatott kapcsolata van a világtengerekkel, és ebben a tengerben az élővilág is más, mint a nyílt óceánban, ugyanis nyilvánvalóan a sótartalom ugyancsak erősen lecsökkent, valami olyasmi módon talán, mint a Fekete-tengerben becslések szerint 15-20% között lehetett, és csak azok az élőlények tudták ezt a változást túlélni, akik nem voltak érzékenyek a sótartalom változásra. Ezek viszont aztán nagyon elszaporodtak ebben a tengerben, és rengeteg új fajt hoztak létre, amelyek csak itt éltek, endemikusak voltak erre a tengerre nézve. És arról is vannak ismereteink, hogy ennek a tengernek a fenékvize legalábbis helyenként bizonyos medencékben valószínűleg mérgezett volt, ugyanis olyan laminiteket találunk, ami arra utal, hogy nem volt magasabb rendű élet lent a vízfenekén, nem voltak olyan szervezetek, amelyek összeturkálják az üledéket és elrontsák ezt a laminites szerkezetet, viszont halmaradványok előfordulnak ezekben az üledékekben. A képen látható feltárás és fosszíliák élesdről valók. Ez a Sebes-Körös völgyében van, Nagyváradtól még kicsit tovább keletre, de hát nem messze a magyar határtól. Hasonló halfosszíliás üledékeket a kőolajkutató fúrásokból is ismerünk helyenként. Aztán jött a középső és késő miocén határán megint egy drasztikusnak nevezhető ősföldrajzi változás. Ekkor a Kárpát-medence teljesen lefűződött még erről a korábbi szemimarin környezetről is, és kialakult egy tó, egy a Kaszpitóval analogizálható sósvízű és nagyon nagyméretű tó. Ez az esemény, a tónak a lefűződése valószínűleg összefügg egy globális tengeri vízszint csökkenéssel, ugyanis nagyjából ugyanebben az időben történt az, hogy a Bering-szoroson keresztül gerinces állatok át tudtak jutni Amerikából Eurázsiába, többek között a három újjú őslú a Hipparion is. És eljutott egészen Kárpát-medencéig, Ibériáig, Észak-Afrikáig. A Pannontó legnagyobb kiterjedése idején valóban az egész Kárpát-medencét beboríthatta, és ekkora nagysága, a területe nagyságrendileg összevethető lehetett a mai Kaszpitóéval. Pannontóban is voltak mélyvízű környezetek, és voltak a folyótorkolatokhoz közeleső sekély környezetek, amelyek majdnem teljesen kiédesedtek. Ilyen szempontból is jó analógiaként használható a Kaszpitó. A Pannontónak a feneke sem volt mérgezett vízű, ha szegényes is volt az élővilága a legmélyebb részeknek, de volt néhány olyan kagyló, csiga, kagylóság, egyéb szervezet, amely el tudta viselni azt az alacsony oxigéntartalmat, és megélt a tófenekén. A Pannontó élővilága is nagyon sok szempontból hasonlítható a mai Kaszpitóhoz. Persze ebből az élővilágból csak azt ismerjük, ami fosszilizálódni tud, hiszen csak azokat tudjuk megtalálni. Néhány ilyen csoportot szeretnék bemutatni, dinoflagelláta algák, egysejtű páncélos ostoros muszatok, kagylós rákok. Mindegyik csoportban, amelyet mutatok, rendkívül magas az endemikus fajoknak, endemikus nemeknek a száma, amelyek itt alakultak ki a Pannontóban és csak itt éltek. Ugyanez vonatkozik a halakra is, bár azokat kevésbé ismerjük. A legjobban a puha testűeket ismerjük, tehát a kagylókat és a csigákat. Talán el lehet mondani, hogy a földtörténetben valaha ismert leggazdagabb tavi puha testű fauna az éppen ebben a Pannontóban élt. Itt is a legjellemzőbb formák a szívkagylók, tehát a kardidé családba tartozó fajok. Az egész Paratétisz történetét végig kísérik ezek a kardidé családba tartozó kagylók, és ezek evolúciójával foglalkozó kutatók úgy vélik, hogy ezek mindig a Cerastoderma nem különböző fajaiból fejlődtek ki. A Cerastoderma egy olyan szívkagyló, amely tengeri ugyan, de jól bírja a sótartalom csökkenését a vízben, tehát behatol olyan területekre is, ahova normál tengeri társai nem tudnak jönni. És nyilván túlélte a medencék elzáródását, és ott pedig egy endemikus radiáció indult meg a Paratétisz történetében több esetben is. Ha csak a késő miocén, pliocén, pleisztocén történetét nézzük a kardidének, akkor azt látjuk, hogy a késő miocén első felében egy ilyen evolúciós centrum volt a Pannontó, később a miocén végén a dáciai medence lehetett egy ilyen evolúciós centrum, és fokozatosan tolódott kelet felé, a pleisztocénben már a Kaszpitó az, ahol ezek a endemikus kardiumfélék fejlődnek. A másik társaság, amelyről még egyszer érdemes megemlékezni, ez a Dreissenidae családba tartozó kis kagylók, amelyek az eocénben jelennek meg először, és ma is élnek. És az eocén formák meg a mai formák között igazából nagyon nagy morfológiai különbséget nem lehet látni, nagyon hasonlítanak egymáshoz, aránylag kicsi, háromszög alakú kagylók. De a késő miocénben, a Pannontóban hihetetlen radiáció ment végbe, borzasztó nagy formagazdagság alakult ki ezen a családon belül. Szeretnék még egy társaságot megemlíteni a Pannontó puhatestői közül. Van itt egy olyan probléma, amiben lehet esetleg, hogy a jelen tud megoldást hozni, ugyanis a múlt önmagában nem segít rajtunk. Ez a nagyméretű lapos csiga, akkora majdnem, mint egy csészeaj, ez a Pannontó üledékeiben gyakran megtalálható, de szinte kizárólag a mélyvízi üledékekben. Ez a nagy lapos forma egy ilyen sokkal normálisabb csigaszerű vázból alakult ki. Ennek a evolúcióját többé-kevésbé nyomon lehet követni a Pannontóban. Igen ám, de mit kezdjünk egy ilyen csigával? Hogyha nincsenek ma élő rokonai, nincsen ma élő párhuzam, akkor minek alapján tudjuk eldönteni azt, hogy ez hogyan nézett ki és hogyan élt? Rendkívül bizarr formája van. Érdekes, hogy van egy olyan csiga a mai világban, amely nagyon hasonlít erre, a földközi tengerben is előfordul, a karinária. Valami olyan magyar neve van, hogy sapkás úszócsiga, valami ilyesmi, amelynek a váza rendkívül hasonlít a Valenciennius-hoz, és nagyságban is ez azt hiszem egy 4 méter átmérőjű, 4 cm átmérőjű ház. És hát a Valenciennius is, hát ennél esetleg lehet kicsit nagyobb, lehet akár 8-10 cm is, de hát olyan nagyon nagyságrendi különbség nincs közöttük. Csak az a meglepő, hogy ez a karinária, ez egy úszó, ez tényleg egy úszó csiga, amelynél a váz is, meg a csigának a teste is üvegszerűen teljesen áttetsző, és mint valami kis függeléket hordja csak a hátán ezt a pici vázat, maga a csiga az 40 centire, majdnem fél méterre is meg tud nőni. Ez egy elég megdöbbentő, meghökkentő forma, ott van úszás közben azon a képen. Hát nagy kérdés, hogy van-e bármilyen értelme a Pannon Valencianus csigát kapcsolatba hozni egy ilyen úszócsiga. Elképzelhető-e az, hogy a funkció hasonlóság, forma és funkció korrelációja elvének megfelelően, esetleg a Valencianus egy planktonikus, sőt egy kifejezetten aktívan úszó szervezet volt. Még egyszer mondom, az elterjedés, az, hogy mély vízben találjuk mindig, az esetleg ezt támogathatja. De hát ez már a fantázia birodalma talán. Nagyon röviden még a késő miocén éghajlatról beszéltünk arról, hogy a Bádeniben milyen borzasztó meleg volt, tehát a középső miocén elején, aztán később ez az éghajlat lényegesen lehűlt, de még mindig jóval melegebb volt, mint ma. A késő miocén folyamán nem is annyira a hőmérséklet csökkenés, hanem inkább az évszakossá válás, a csapadék eloszlás évszakos egyenetlensége növekedett, megjelentek a füves sztyeppek olyan területeken is, amelyeket korábban zárt erdőségek borítottak. Ez általában jellemző az alacsony szélességekre a különböző kontinenseken. Nálunk viszont a Kárpát-medencében ebből sok mindent nem lehet látni. Aki itt volt néhány hete Habli Lilla előadásán, az hallhatta, hogy a Kárpát-medencében ebben az időszakban olyan mocsári erdőségek vannak, amelyek végül is az éghajlati zonációról, magáról az éghajlatról keveset mondanak, sokkal többet mondanak arról az élőhelyről, ahol ezek a növények éltek. Az egyik leggyakoribb növény ezekben a pannoniai mocsári erdőkben a Glyptostrobus volt. Ennek egy faja él még, a Glyptostrobus pensilis Kínában, a színes képen ezt lehet látni, a fekete-fehér képen pedig egy fosszilis Glyptostrobus termést. Ez vízifenyőnek is nevezik, tehát ez tényleg egy mocsári fa. A másik gyakori nem, az alnusz, az éger, a pannoniai mocsári erdőkben itt egy mai égerlápnak a képe látható. És hát ilyen környezetben, vagy ilyen növényzet mellett élt a Dryopithecus, amelynek eddigi legteljesebb koponya leletét 1999-ben találták Rudabányán. Múlt héten Gyenis Gyula professzor úr tartott itt előadást, és elhangzott egy hallgatói kérdés hozzá, hogy ennek a Dryopithecusnak, Rudapithecusnak lehet-e bármi köze az ember felé vezető fejlődési sorban, és professzor úr azt mondta, hogy semmiképpen nem, ez egy európai forma, és semmi köze az Afrikában zajló evolúcióhoz. Természetesen szakmailag a kérdéshez nem tudok hozzászólni, csak jelezni szeretném, hogy van olyan vélemény, amely ennek ellentmond, mivel a késő miocénben hiányoznak Afrikában a hominoid leletek, és ő ugyan beszélt olyan leletekről, amelyek a késő miocén legvégén jelennek meg, de még így is egy több millió éves hiány mutatkozik Afrikában a leletekben, miközben Európában és itt nálunk a Kárpát-medencében is ez a Dryopithecus itt élt. Tehát vannak, akik úgy gondolják, hogy a Dryopithecus innen megy vissza majd Afrikába, valamikor a miocén vége felé, és ott zajlik tovább az evolúciója. A miocén legvégén megint csak katasztrofális, katasztrófaszerű természeti környezetváltozások történnek a térségünkben. A földtörténetben először és eddig utoljára történik meg a földközi tengerrel az, ami egyébként a paratétiszre szokott jellemző lenni, az, hogy a tengerekkel való kapcsolata beszűkül, esetleg teljesen el is záródik, hatalmas sótelepek képződnek a mélymedencékben, és közben olyan környezetek is léteznek, amelyekben csökkent sós víz van. Olyan víz van, mint a mai Kaszpitóban. Hogy ezek a túlsós és ezek a csökkent sós vízű környezetek egymással hogyan állnak kapcsolatba, ennek a részleteiről a mai napig folyik a vita, nem teljesen világos kérdés. Amit tudni lehet, az az, hogy kb. 6 millió évvel ezelőtt nagyon beszűkültek a tengeri kapcsolatai a földközi tengernek, és aztán utána körülbelül 5,3 millió évvel ezelőtt viszont ezek a szorosok megnyíltak, és legalábbis a művészek elképzelése szerint megint csak hatalmas vizesés formájában az Atlanti-óceán vize bezúdult a Földközi-tenger medencéjébe, és visszaállította a ma is ismert normál tengeri viszonyokat. Hogy ezeknek a katasztrofális változásoknak milyen szemtanúi lehettek, arról megint csak Jenis professzor úr előadásából nyerhettünk képet, hogy ez a Sahelanthropus chadensis lelete, 7 millió évesnek gondolják ezt a leletet, ami azt jelenti, hogy ez az élőlény láthatta a kiszáradó földközi tengert, és láthatta a Gibraltárnál betörő tengervizet. Kérdés az, hogy mit fogott fel az egészből, hiszen igaz ugyan, hogy a csimpánzés az ember elágazása utáni szakaszra teszik ennek a leletnek a helyét az evolúciós fejlődésben, de hát azért mégiscsak egy állatról van szó. Ezek a környezeti változások, amik a földközi tengerben a miocén végén végbe mentek, ezek különösebben nem érzékelhetők nálunk a Pannon-medencében, viszont együtt jártak egy kirajzással, amikor a Pannon-medence endemikus formája, a Pannon-tó endemikus formái, dinoflagelláták, kagylók, csigák, kagylósrákok, halak a medencéből kijutottak először a Dáciai medencébe, aztán a Fekete-tenger medencébe, onnan tovább a Kaszpi medencébe, illetve nyugat felé az Égei medencébe, és tovább megkurították az egész a földközi tenger egész medencéjét, legalábbis az északi területeken. Tehát előállt egy olyan helyzet, hogy ez az eredetileg endemikus élővilág megtalálható volt valahonnan a magyar őshaza a Volga környékétől egészen addig, ameddig a magyarjaink elkalandoztak a kalandozások során Spanyolországig. Egész Dél-Európában megjelentek ezek az egykor endemikus formák. Sőt, volt, aki még ennél is tovább ment. A Dreissen a polimorfa, a tavi vándorkagyló, amely Európában nagyon sikeresen terjesztette ki az areáját, mert édes vizekben is megél, és hihetetlenül invazív, agresszív kagyló. 1988-ban eljutott az Egyesült Államokba is, illetve akkor regisztrálták ott először, és azóta hihetetlen mértékben elszaporodott, hatalmas környezeti problémát okoz ma Észak-Amerikában ennek a kagylónak a szaporodása. Ha az ismereteink helyesek, maga a Dreissen a nemzetség és a Pannon-tóban alakult ki, tehát egy eredetileg pannontavi endemikus forma kellett, hogy legyen az őse ennek a Dreissen a polimorfának. Úgyhogy az előadásomat ennek az új világban nagyon sikeres karrier befutott kárpát-medencei származéknak a portréjával szeretném befejezni, és köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
Eper, Elsőpesti Egyetemi Rádió.
Kiédesedő tengerek és sósvízű óriás tavak Dél-Kelet-Európában. Magyar Imre előadását közvetítettük az ELTE természettudományi karáról. A felvétel 2005. áprilisában készült.